mindig adóvevő Nyárulival és Vermez Zolival. 061-35-39-451-es telefonszámon, 0670-70-6099-5-ös SMS számon és a www.radioku.hu weboldalon természetesen hozzászólnak, és várjuk ki is, mert hogy ugye fogyasztóvédelemről lesz szó, a Békéltető Testület, Pest megyei Békéltető Testület munkatársai ülnek már itt a stúdióban, mindenkit ismernek már a hallgatók, Morvai György és Szép Gábor. Szervusztok!
Sziasztok, üdvözlőjük a hallgatókat!
Sziasztok!
Na, ugyanaz, úgy hagytuk abba az előző adást, hogy kicsit visszatérünk rá, mert hogy nem lett minden természetesen körbejárva, annyi minden van, ami talán jó is, mert hogy most már egyre tudatosabbak vagyunk mi itt, fogyasztók, hogy milyen jogaink vannak, és a jótállásról volt itt szó, itt mindig vannak félreértések.
Én ugye a jótállás és a szavatosság köre az a legtipikusabb problémák egyiket, tehát amikor ugye a fogyasztónak minőségi kifogása van. A jótállás és a szavatosság az, mondhatjuk azt, hogy mind a kettő a kereskedőnek azon helytállása, hogy a termék az rendeltetésre megfelelően működik, és a fogyasztó tudja használni. Ugye, hogy mire vonatkozik szavatosság és mire jótállás, ott a termékek körében van különbség, illetve abban, hogy egyik a másikhoz képest mit jelent, vagy mit biztosít a fogyasztó, egészen most milyen jogot, lehetőséget biztosít a fogyasztó számára. Azt kell tudni, hogy egy hosszú melléklet van, ami pontosan szabályozza azt, hogy melyek azok a termékek, illetve terméktípusok, kategóriák, amelyekre Magyarországon kötelező jótállást kell adni, amely törvény által biztosítottan egy év a fogyasztó számára, de kicsit leegyszerűsítve azt szoktuk mondani, hogy általában a 10.000 forint feletti tartós fogyasztási cikkekre vonatkozik jótállás. A jótállás azért jó a fogyasztónak, mert az egy fokozottabb védelem a szavatossághoz képest, ugyanis amennyiben ugye minőségi kifogáson van, és egy vita alakul ki a fogyasztó és a kereskedő között, tehát a kereskedő esetlegesen nem akarja elismerni az én igényemet, akkor a jótállás teljes ideje alatt a kereskedőnek kell bizonyítani azt, hogy ne adj Isten, azért hibásodott meg az adott termék, mert én azt nem megfelelően, úgy szokták mondani, nem rendeltetésszerűen használtam. Amennyiben ugye ezt nem tudja bizonyítani, akkor neki helyt kell állni a jótállás teljes ideje alatt azért a bizonyos minőségi kifogásért. Ahogyan mondtam,
tehát
ugye...
Tehát nekem csak reklamálnom kell, és ő a...
Hát legalábbis így volna ez helyén való. Azt kell tudni, ugye, ahogy mondtam, hogy egy év a kötelező jótállás, de természetesen ettől felfelé a kereskedő eltérhet üzletpolitikai érdekei miatt, tehát ő adhat 2-3 vagy még annál is több év jótállást. Amennyiben olyan termékekre beszélünk, amelyek nem tartoznak ebbe a kategóriába, tehát nincsen kötelező jótállás rá, azokra azokra szavatossági jog vonatkozik. A szavatosság az annyiban különbözik a jótállástól, hogy ott az első fél évben van csak ez a bizonyítási teher a kereskedőn, utána fél év után is élhetek még további alapvetően 2,5 évig szavatossági jogaimat érvényesíthetem, csak a gyakorlatban ez igen nehézkes, mert onnantól kezdve nekem kellene bizonyítanom azt, hogy én megfelelően használtam a terméket, tehát nekem kéne mondjuk szakvéleményt beszerezni, ráadásul ha én be is szerzek egy szakvéleményt, ami nekem ad igazat,
elfogadják vagy sem.
Úgy a kereskedő, hogy nem fogadja, tehát sok az utánajárás, a probléma pedig nem biztos, hogy megoldódik.
A szavatosság ezek szerint akkor jog, amit tulajdonképpen törvény szavatol nekem, és van egy számlám, amivel bizonyítottam, hogy én azt megvásároltam. Még a jótállás esetében arról azért nekem van papírom, hogy meddig vállal jótállást a kereskedő.
Leegyszerűsítve igen, gyakorlatilag igen.
Hát csak, hát ilyen vultanőként.
Ekkor szoktak oda küldeni minket turmizgéptől a nem tudom milyen vásárlásig, hogy akkor tessék, pecsételjék be, és akkor ez a jótállás, ugye?
Így van.
Így igaz, de hogyha már a jótállásnál tartunk, arra is nagyon fontos fölhívni a figyelmet, mert sokszor van ilyen panasz, hogy ugye ezt a bizonyos pecsétet nem teszik rá, vagy egyáltalán nem töltik ki normálisan magát ezt a jótállási papírt, jótállási jegyet. Fontos tudni, hogy ez önmagában még a kereskedőt a jótállás kötelezettség alól nem mentesíti. Tehát önmagában az, hogyha mi blokkal tudjuk igazolni, hogy mikor vásároltuk a terméket, és egyébként arra jogszabály szerint, vagy az általa meghatározott általános szerződési feltételek bármilyen kiadvány szerint jótállás vonatkozik arra a termékre, akkor attól függetlenül, hogy normálisan kitöltötte a jótállási jegyet, egyáltalán adott-e olyat, magáért a jótállásért helyt kell állnia, tehát jót kell állnia a termékért, akkor is, hogyha ilyen jótállási jegyet nem töltött ki normálisan.
Azokkal a szabályokkal, tehát hogy neki kell bizonyítani, hogy én nem rendeltetésszerűen használtam.
Pontosan.
Akkor ezt le is tudtuk. Tehát, hogy helyre tettük a hallgatók fejében, hogy mire lehet, és mire nem
legalábbis
lehet.
Remélhetőleg, amely utálást és a szabatosságot illeti, itt még azokra a dolgokra érdemes fölhívni a figyelmet, ugye az előző adásban elsősorban hírközlésről, elektronikáról volt szó, és ahhoz képest mondtuk azt, hogy gyakran előfordul, hogy a kereskedő az cserekészüléket biztosít. Pont amikor idefelé jöttünk, azt beszéltük, hogy ez nyilvánvalóan egy olyan termék esetében, mint például egy mobiltelefon, érdeke is a szolgáltatónak, hiszen ugye, hogyha kiesik mondjuk 2 hét, ameddig javítgatják az én mobiltelefonomat, addig én nem fogok nála akkor telefonálni, hanem a cserekészüléket.
Hát, ha csak nem csomagdíjam van, és akkor is fizetem, hogyha nincs készülékem.
Viszont ugye más termékeknél kifejezetten probléma az, hogy a jogszabály ilyen kötelezettséget jelen pillanatban a kereskedők számára nem ír elő. Magyarán szólva, a jogszabály annyit mond ki, hogy törekedni kell arra, hogy az adott terméket 15 napon belül kijavítsák, illetve sem a kijavítás, sem a kicserélés nem okozhat jelentős érdeksérelmet a fogyasztónak. De ugye ez, és aztán ezt már a Gyuri mondta néhány adással ezelőtt, ez mondhatjuk azt, hogy egy gumijogszabály, magyarán szólva mindenki ki némi túlzással azt lát bele, amit akar. Tehát nincs egyértelműen meghatározva, hogy ne adj Isten mondjuk 15 nap után valóban cserekészüléket kéne biztosítania, és egyáltalán milyen feltételekkel tudna addig a fogyasztó valahogy létezni, ameddig javítják az ő által megvásárolt terméket. Ez pedig kifejezetten problémás eset, mert sokszor hallunk olyanról, hogy mondjuk elviszik a mosógépet, aztán egy hónap után még mindig sehol a mosógép, és hiába gondolja azt az ember, hogy az egy nagyobb családnak, de akár egy kisebbnek is jelentős érdeksérelem és kényelmetlenség, hogyha egy hónapon keresztül nem tud a célra megvásárolni.
Ahogy a ruháárakat látjuk, igen.
Ennek ellenére ezek a jogszabályok sajnos nem egyértelműek, és ebből sok vitás eset és félreértés adódik.
A békeltető testületnél, mert hogy olyan evidenciaként kezeljük, jótállás, szavatosság, ezt így, ha így elmondjuk, és akkor így rendben működik, rendben van. De hogy gyakoriak az ilyen esetek, amik jótállásból vagy szavatosságból eredendően valahogy így problémát okoznak mégiscsak.
Hát alapvetően azt lehet mondani, hogy az eseteknek szerint olyan 80%-a az jótálláshoz, szavatossághoz kapcsolódik. A fogyasztók, de sokszor a cégek sem igazán tesznek közte különbséget. Hogyha veszünk valamit, és mondjuk egy nadrágot, ne a cipőhöz térjünk vissza.
Igen, azt megkítálhatjuk.
Ne tartós fogyasztási cikket. Veszünk mondjuk egy nadrágot, vagy egy kabátot, akkor általában azt mondja rá a kereskedő, hogy 6 hónap jótállást vállalok rá. Amit igazán nem vállal rá jótállást, hiszen a szavatosság első 6 hónapja az úgy működik, mint a jótállás. De gyakorlatilag ez a szófordulat benne van a kereskedői nyelvben is, és nyilván van a fogyasztói nyelvben is. Tehát úgy jönnek a fogyasztók is általában a békeltető testülethez, hogy hát nekik 6 hónap jótállást vállalt rá a kereskedő. A kereskedő is ugye akár le is írja ugyanezt. A nagyobb boltoknál gyakori most már azért, hogy fogják és beidézik a polgári törvénykönyv vonatkozó helyét, hogy akkor ők erre gondoltak.
Ha a tartós fogyasztási cikkről van szó, vagy akár cipőről, nadrágról, vagy egyebekről, akkor az világos. Mi van az élelmiszereknél? Mert ugye ott van.
Lecsíptad a kérdést, ezt akartam kérdezni. De semmi, tök jó.
Az élelmiszer az egy speciális eset, ugyanis a szavatosságnak ugye ez a főszabály, hogy fogyasztói szerződések esetében 3 éves elévülési idő van, 6 hónap visszafelé, kivéve, hogyha a jogszabály rövidebb időt meg nem állapít meg, és klasszikus ilyen eset ugye az élelmiszerek, ahol ugye nem beszéltünk, most elég érdekes lenne mondjuk egy 1,5 éves kenyérrel, a hónal alatt valaki beállítani.
Mire tisztek a párizsi, mire hazaérek, már nem jó, igen.
Nem fogyasztható. Tehát ugye ilyen esetekben alapvetően itt egy rövidebb minőség megőrzési idő van, és ilyenkor ez az irányadó szemben a jótársaszalatossággal, hogy élelmiszerek esetében nem nagyon tudunk jótársasról, szalatosságról beszélni, és őszinte ezek, én még nem találkoztam a békeltető testületi pályafutásom során.
Nem, lényegében bizonyíthatatlan, nem?
Hát abban az esetben nem, hogyha azt mondja, hogy hazaviszel valamit, mondjuk, és azon már lejárt a jótállási idő, és akkor a számlával az
bizonyított. Más fogalmak vannak, tehát ott egyrészt fogyaszthatósági, másrészt pedig minőség megőrzési idő van. Ugye vannak az úgynevezett gyorsan omló élelmiszerek, ezeknél van fogyaszthatósági idő. Én sem vagyok élelmiszer szakértő, de nálam jóval ezen a téren tapasztaltabb kollégától azt tanultam, ugye, hogy ezek a gyorsromló élelmiszerek, aminél ezt nagyon szigorúan be kell tartani, tehát fogyasztható eddig, és akkor azután tényleg ne fogyasszuk. A minőségmegőrzés idő, ugye ez egy hosszabb intervallum, néha pontos napja nincs is, csak mondjuk egy év és hónapot határoznak meg. Ott még valószínűleg nem keletkezik súlyos bajunk, hogyha még egy kicsikét utána fogyasztjuk, legfeljebb már mondjuk az élvezeti értékéből veszít az a termék.
Azért nem hozzátartozik tényleg ez a dolog, de azért kíváncsi lennék rá, hogy akkor mit csinálhat a fogyasztó, mert ilyen már történt, mondjuk egy ilyen nagyon alapvető élelmiszeret tejjel, megnéztem a lejárati időt, bőven benne volt, és hazavittem, viszont ehhez képest rossz volt. Visszaviszem, és azt mondom, igyátok meg.
Igen, és a legtöbb kereskedő őszinte leszek, ilyenkor kicseréli, vagy visszaadja a vételárat. Ez még a nagy hipermarketekre is igaz, tehát ahol ugye több raklapnyi tej fogy naponta, de a kissarki boltnál azért kevésbé gond, mert a kissarki boltot ismerem, és nem megyek be többet, az neki rosszabb. De mondom, hogy a hipermarketeknél is igazán, ezt fogják és leírják bennem a pakliban. Az is elképzelhetőnek tartom, hogy nyilván ezt meg kéne kérdezni a hipermarketeknek az embereit, hogy ilyenkor megnézik azt, hogyha visszajött egy tej, ami mondjuk adott szállítmányban volt, hogy akkor lecsekkoljak, hogy a többi legyen gond. De ezzel nem szokott gond lenni. Mondjuk már a hús az egy kicsit ilyen esetben problémásabb dolog, mert mondjuk egy ilyen előre fóliázott húsnál, ha hazamegyek, és én úgy érzem, hogy büdös, az én orrom lehet, hogy finnyásabb, a másiké kevésbé, vagy az enyém kevésbé, és a másiké meg inkább.
Igen, mert
az,
ha zöld, akkor már nem veszem
hát meg. Hát nyilván azt már nem viszi el az ember, de ez problémásabb lehet. Általában nem szokott ezzel gond lenni. Ami az egyetlen gond szokott lenni, hogyha veszek 3 liter tejet mondjuk egy szupermarketben, akkor annak a blokját azt, amikor kilépek, kidobom. Innentől kezdve azt már bold dönti el, hogy ott vettem azt a tejet, vagy nem saját márkás, ugye nem gond, de nem saját márkás terméknél ez okozhat gondot.
Szóval akkor ennyit a szavatosságról és a jó tanácsról. Kicsikét zenélünk, és akkor témát váltunk, és mi lesz a következő téma?
Úgy gondoltuk, hogy visszatérünk egy kicsit a termékmutatókra, az online kereskedésre, amit klasszikusan távol lévők között kötött szerződéseknek, illetve üzleten kívül kötött szerződéseknek szoktak hívni.
Ilyenkor jut eszembe
mindig az adóvevő Nyári Liva és Vermez Zolival, 061-35-39-451-es telefonszámon természetesen kérdezhetnek, 0670-70-60-99-5-ös SMS számon is megtehetik, ahogy a www.radioku.hu weboldalon. És Szép Gábor és Morvai György, a Budapesti Békéltető Testület képviselő. Nem jó?
Pest megyei.
Mit mondtam? Nem, akkor nem mondom még egyszer. Pest megyei békéltető testület képviseletében, mert ugye azt lehet, hogy kicsit az én emlékezetemet is fel elevenítjük, hogy ugye minden megye rendelkezik ilyen békéltető testülettel.
De mindig az.
Úgyhogy sok van belőle. Hogyha valakinek problémája van, akkor egyszerűen nagyon egyszerűen fölmegy a netre, beírja, hogy békéltető testület, és a területileg illetékest, akkor rögtön meg is tudja találni.
Így igaz, de nyugodtan elmondhatjuk magát a honlapot is, a www.békéltetésbékezeteknélkül.hu, és akkor ott minden hasznos információt a békéltető testületek munkájával kapcsolatban megtalál, még formanyomtatványokat és az eljárás menetét, és természetesen az elérhetőségeket is, hogy melyik testületet hol, hogyan lehet megtalálni.
És nem egy olyan hibát, mint én. De ugye az volt a téma, hogy akkor most beszéljünk egy kicsikét az elektronikus kereskedelemről, mert ugye furcsa szabályok vannak, talán jobb is időnként neten vásárolni, mint nagyobb lehetőségek adódnak a vissza a cserélésre, emlékeim szerint, valamint a ilyen vásárlós, utazásos, ugye? Az volt, hogy akkor még arról beszélni.
Általában utazással egybekötött termékbemutatók, de most már nem csak az van, hogy elutaztatnak minket, valóban lehet, hogy éppen ott a helyi művelődési házba toborozzák össze az embereket, és ott próbálnak valami általában fantasztikusan egészséges terméket az emberre sózni több százezer forintért.
Hosszú részlet.
És így igaz, úgyhogy mind a kettőben vannak érdekes kérdések.
Melyikkel kezdjünk?
Szerintem árubemutatózzunk egy kicsit, mert az a gyengébbik láncszem szerintem. Tehát az árubemutatókkal van a több probléma.
Már múltkor betelefonált egy úr, aki emlékeim szerint 84 éves volt, és hogyha elrontom, akkor most kérek elnézést tőle, aki azt mondta, hogy a feleségével 80
igen,
már ilyen termékbemutatón vettek, és ők teljesen elégedettek voltak vele. Hozzá kell tenni, biztos, hogy megfontoltam, hol vásároltak, hol nem vásároltak.
Valószínű, megfontoltam, mert különben már telefonjuk se lenne, én szerintem. Tehát valószínű.
Milyen problémákat vet fel ez a vásárlás?
Hát az egyik legnagyobb probléma az ugye az, hogy van egy presszió ilyenkor általában ezeken a termékbemutatókon, hogy csak most, csak itt, csak akkor van ennyiért, és hogyha nem, akkor ez ilyen kihagyhatatlan ajánlat. És
egyébként
ilyenkor
is minek hoztunk el ennyi pénzt, és etettünk meg.
És ilyenkor ugye a rutinosabbja mondja, hogy hát hazaviszem a fiamnak, a szomszédnak, majd megmutatom, átolvassuk. Azt nem lehet. Ez a következő válasz ilyenkor. Majd ezt követően ilyen 70%-os aláírás arány van körülbelül ilyen termékbemutatóm. És ugyan szerepelnek ezeken a nyomtatványokon, hogy ugye elállhat a fogyasztó X napon belül, de a probléma az, hogy kifizet valaki 10-20 ezer forint foglalónak, elődegnek nevezett összeget, akkor utána, hogy attól fél, hogyha eláll a szerződéstől, akkor utána nem fogja visszakapni, ami egyébként utána általában tényleg tortúra, hogy visszaszerezze az ember ezt. Úgyhogy vannak erre jogi megoldások, meg vannak praktikus megoldások, hogy ezt hogy lehet kiküszöbölni.
Nyugodtan fejezze be, nekem csak egy gyors kérdésem.
Tehát a praktikus megoldással kezdem, mert ugye az kevésbé...
Nem teszünk különleget.
De azt nem tudjuk megcsinálni. Egyszerűen, hogyha elmegyünk ilyen termékbemutatóra, 1-2 ezer forintnál ne legyen nálunk több. Mert hiába visszük a farzsebbe a rejtett tartalékot, azt ki fogják énekelni tőlünk. Tehát, hogyha van nálunk még tartalék pénz, akkor azt éneklik. Hogyha 1-2 ezer forinttal elmegyünk, és azt kiadjuk, azt kevésbé bánjuk elveszni. Akkor azt mondjuk, hogy hát kaptunk egy ebédet, megnéztük a Hortobágyi hidat, és aztán utána ez belekerült nekünk 2000 forintunkba. Hát ha magam mentem volna, akkor is ennyibe került volna.
Ne bomnak, igen.
Ha viszont egy 20-as van nálunk mondjuk, 20.000 forint, akkor ugye a 20.000 forint az már utána fáj, és akkor gondolkodunk, hogy ha most elállunk, akkor elbukjuk a 20.000-et, vagy inkább kifizessük azt a fennmaradó 140.000-et, és akkor kapunk még terméket is, és ilyenkor döntenek sokan úgy, hogy hát akkor inkább nem állunk el, vagy mire ezen hezitálnak, kifutnak a határidőből, és akkor ezért nem tudnak.
Milyen
nem
határidők vannak itt?
8 munkanapról beszélünk.
Bocs, mit szeretném?
Igazán nekem az volt a kettő kérdésem van. Az egyik az, hogy, és nem akarok rossz indulatú lenni, de az, aki fogja magát is egy ilyen termékbemutatót követően megvásárol több százezer forintért egy adott terméket, és itt nem mondjuk nevet, az lényegében köt egy szerződést, ugye? Na most igen vagy sem? Tehát, hogy köt egy szerződést, ami hát azért a szerződés kötésnél az a fél, aki megköti ezt a szerződést, mármint nem az, aki felkínálja az árut, hanem mondjuk én a vásárló, hát lehetne azt mondani, hogy legyél tudatosabb, fiam, legközelebb, mert hát miért kell egy ilyenbe belemenni? Azzal, amit lehet tenni, tehát, hogy itt van-e olyan, hogy megtévesztés, találkoznak a békéltető testülettel kapcsolatban ilyennel, megtévesztik a vevőt, kényszerítik, olyan helyzetbe hozzák, egyáltalán ez lehet jogi kategória, ez az első kérdés. A másik, megnézik-e azt, hogy az adott termék, ami százezreket ér, az valóban ére százezreket, vagy a valóságban tényleg pár tízezer forintos történetről beszélgetünk.
Visszatérve az elejére, ugye az, hogy lehetne tudatosabb, ezt aláírom, lehetne tudatosabb, valamiért nem csak itthon, hanem uniószerte nem tudatosabbak, nem véletlenül lép hatályba egy új szabályozás, ami egység, tehát a mostani szabályozás is uniós szabályokon alapul, de már elfogadták az új szabályozást, amit 2013 év végéig kell átvenni, és 2014-ben fog hatályba lépni, ahol egységesen Európa szerte 15 napban fogják meghatározni mind az online kereskedelem, mind a közvetlen értékesítést, az elállási határidőt. Tehát az, hogy lehetnék tudatosabb, így van, de valahogy ez nem csak így probléma, tehát ez nem egy magyar sajátosság, tehát nem a magyar fogyasztók felkészületlensége, hanem úgymond az értékesítési módszer miatt van. Ez az első. Megtévesztés, tévedésben tartás, kényszerítés, ugye most itt a polgári jogi értelembe véve. Az a probléma ezekkel, hogy ezeket általában nem lehet bizonyítani. Tehát lehetne ezzel élni, de ezeket általában nagyon nehéz bizonyítani. Ugye a polgári jog szabály szerint mindig az bizonyít, aki állít valamit. És hogyha én azt mondom, hogy engem megtévesztettek, akkor ezt nekem kell tudnom bizonyítani. Amit, hogyha a többi ember, akit ugyanúgy becsaptak, mint engem, persze, hogyha összeállunk, és egymást tanúsítjuk, akkor ez működőképes, de ez egy problémás dolog. Igen. Tehát ennél sokkal egyszerűbb, hogy van egy elállási határidőm, amin belül elmehetek.
Csak nyugodtan mondd, csak közben, hogy hogyha jönnek.
Tehát igazándiból ezzel ez a probléma, és ezért van ez a lehetőség. Tehát nehéz bizonyítani, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy szinte lehetetlen. A harmadik kérdés, meg még egy mondat, a tudatossággal kapcsolatban, hogy itt azért nagyon sokszor azzal élnek a közvetlen értékesítők, hogy olyan terméket kínálnak, amire a célcsoportnak szüksége van. Tehát mondjuk idősebb, betegebb embereket céloznak meg, és fájdalomcsillapító vagy egészségjavító termékeket kínálnak, amire azt hiszik az emberek, aki egyébként nem ilyen környezetben szocializálódtak, azt hiszik, hogyha megveszi, és mondjuk azon alszik, akkor neki el fog múlni a derékfájása. És ugye attól, hogy a fájdalomtól megszabaduljunk, azért szinte minden pénzt hajlandóak vagyunk megadni.
Hát igen, és hát minden annyiba kerül, amennyire megveszik. Tehát, hogy az, hogy...
Persze, de most én olyan személyes tapasztalatot osztottam meg, és minden név nélkül konyhai eszközöket láttam vidéken egy asszonynál, aki mondta az árát is, hogy miért vásárolta meg. És hát megdöbbentem azon az áron, hogy hát ennyiért egy komplett konyhát lehet venni, tehát, hogy teljesen értelmetett. Azonnal szembeszökő volt az, hogy nincs árérték arányban ez a kettő, és hát arra gondoltam.
Szépen daroltak.
Értem én.
Az az igazság, hogy most ennek belemehetnénk a pszichológiájába, az biztos, hogy az egyáltalán nem véletlen, hogy miért pont kifejezetten az idős rétegeket célozzák meg. Tehát ha valakit végignézünk egy ilyen termékbemutatón, vagy mondjuk végignéz az, aki tartja és rá szeretné is hozni az egyébként valóban a sarkiboltban fele annyiért kapható, vagy még olcsóbban kapható terméket az adott közönségre, már neki is gyanús, hogyha ott valaki, nem tudom én, 50 év alatt üldögél. Annyira ráálltak ezek a cégek arra, hogy kifejezetten az idős korosztályt célozzák meg. Nyilvánvalóan az egyik, amit a Gyuri is elmondott, azért, mert jellemzően egészséghez kapcsolódó termékeket, legalábbis ez az egyik olyan típus, amit értékesítenek nagyon drágán, és az embereknek időskorban mindennél többet ér az egészségük, és ezért hajlandóak mondjuk úgy, hogy ideális kockázatot is vállalni, vagy ideális összegeket kifizetni. Az irányosat nem csak úgy mondom, hogy a termék megéri-e az árát, hanem hogy az saját erejükön felül vállalni olyan terheket, amit aztán utána egészen biztos, hogy ők is belátják, hogy nem tudnak kiegyenlíteni. A másik, hogy való igaz, hogy a legkülönbözőbb fajtái vannak a visszaéléseknek, kezdve attól, hogy agresszíven viselkednek az idős emberekkel. Olyan példák voltak még régebben, hogy volt, hogy rázárták az ajtót emberek, és azt mondták, hogy innen senki nem megy addig, ameddig valaki nem hajlandó venni valamit, vagy azt mondták, hogy az egyébként beígért ugye ebédet nem kapják meg, mert az nem is érdemes semmit, aki nem vásárol, vagy valaki ott nyilvánosan fölállt, és valamilyen ellenvéleményt igyekezett megfogalmazni a nagyon egészségesnek gondolt termékkel kapcsolatban, mire egész egyszerre lehülyézték és elmondták mindennek. Ezeken a konkrét példákon felül az is beszédes dolog, hogy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak két úgynevezett témavizsgálata volt ezekkel a termékbemutatókkal kapcsolatban, és most megint az ő hivatalos nyelvükön mondom, hogy mind a kétszer több mint 70%-os volt a kifogásolási arány, magyarán szólva elmentek, néha igyekeztek inkognitóban is elmenni, és az esetek több mint 70%-ában találtak valamilyen problémát, visszaélést, hibát. Tették ezt mindezt úgy, hogy az saját bevallásuk szerint is több helyen valahogyan mégis megneszelték ezek a cégek, hogy oda ellenőr fog érkezni, még abból is lehetett ezt látni, hogy többször visszamondták a már előre beharangozott termékbemutatókat, tehát egész egyszerűen nem tartották meg. Ami nagyon fontos ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy azért van néhány olyan, tudunk nem is olyan messzire lévő nyugat-európai példa, ahol valamivel jobban tudják megítélésem szerint ezt az egészet rendezni. És önmagában az, hogy most itt egyébként 8 munkanapról fölmegyünk 15 napra, és egységesítjük ezt az egészet valóban az Európai Unió szerint 2013 végéig, aztán majd ez valamikor 2014-ben lesz hatályos csak, de ez önmagában a visszaélések sorát nem fogja megoldani. Nem fogja megoldani azt, hogy ugye mivel itt több százezer forintos termékekről van szó, ezeket az idős embereket jellemzően belerángatják egy hitelszerződésbe, amihez kapcsolódik egy bank is. A banknak megítélésem szerint sok esetben illő lenne tájékozódnia arról, hogy milyen céggel szerződik, hogy mondjuk milyen technikákat alkalmaznak, milyen eladási, értékesítési technikákat, nevezzük ezt annak, alkalmaznak az idős emberekkel szemben. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy nincsen megfelelő hitelbírálat, tehát majdnem, persze hivatalosan van, de mégiscsak úgy tűnik, hogy majdnem, hogy automatikusan megkapják ezek az emberek a hitelt, és utána nyöghetik is 5-10 éven keresztül, nyilvánvalóan még így hozzátett kamatokkal és egyéb díjakkal együtt. A legújabb trend szerint, és erről szintén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság is nemrégen egy hírlevelében beszámolt, számomra az egyik leggusztustalanabb és legújabb visszaélési forma az az, hogy ezeken a termékbemutatókon most már úgy próbálják a termékeket vásózni azokra az emberekre, akik néha tényleg nem akarnának semmit venni, legfeljebb szerettek volna megnézni egy vidéki várost és kispénzűek, hogy azt mondják, hogy nyereményjáték, ott a plénum előtt kisorsolnak kvázi valakit, akit ott hatalmas tapssal és csinnadrattával nyertesként kihirdetnek, és aztán kiderül, hogy tulajdonképpen nem nyer semmit, az a papír, amit kapott, vagy az a 100.000 forint, amire azt mondták, hogy a nyereménye, az majd a kedvezmény lesz a nem tudom, 450.000 forintos biolámpából, hogyha azt hajlandó megvásárolni, de még olyan visszaélésről is volt fogyasztó, aki beszámolt nekem, hogy ott a még nagyobb hatás kedvéért az idős embernek a kezébe nyomtak 100.000 forintot, majd aztán a folyosón egész egyszerűen kiráncigálták a kezéből, és azt mondták, hogy csak nem képzelő, hogy adunk magának 100.000 forintot, hogy tessék megvenni a terméket, és akkor abból levonunk 100.000 forintot.
A békértető testületnek alapvetően lehet-e akkor már helye és szerepe, vagy tud-e abban segíteni, pedzegetted ezt a dolgot, valamilyen terméket sikerült megvásárolni, befizetek egy alapösszeget, utána havi törlesztő részletbe életem végéig, vagy 5 évig kell ezt fizetnem. De kiderül-e mondjuk a termékről az, hogy hát nem teljesen olyan minőségű, esik szét, nem vált be, nem fizeti mondjuk a törlesztő részleteket, akkor valószínűleg követeléskezelőhöz kerül ez az állomány, aki megpróbálja behajtani. Ott egyrészt van-e még lehetősége akkor a fogyasztónak, másrésztről minek kell megfelelni mondjuk az adott cégnek, vagy követeléskezelőnek értesítésben, levélben, mikor kell felszólítani, a térti vevénnyel kell, nem térti vevénnyel, van-e elévülési idő, tehát vannak-e még mozgásterek?
Vannak alapvető, tehát azt soha ne csináljuk, és ez nem csak ennél a hitelnél, semmi a hitelnél nem szerencsés, hogy úgy döntöm, úgy döntünk, hogy hát mi úgy szüntetjük meg a szerződést, hogy egyszerűen nem fizetjük. Szálljuk rá azt az 534 forintot, és egy tértérvényes ajánlat levéllel mondjuk fel a szerződést. Mondjuk fel ezt akkor, ha mondjuk itt konkrét esetben Silány minőségű a termék, és nekünk minőségi kifogásunk van ezzel kapcsolatban, akkor szívünk joga elállni, hogyha ugye nem tudják kicserélni jobb minőségűre, szívünk joga elállni a terméktől. És ha elállunk a, szerződéstől, és visszaadjuk a terméket, akkor innentől kezdve nekünk visszajár a vételár, és ha ilyen jogcímen állunk le, és jogszerű az elállásunk, akkor elvileg ez még fölbontja a banki szerződést is.
És akkor a banknak kell visszautalni a pénzt, vagy a cég itt akkor kifizeti a révészt?
Hát elvileg a cég ugye megkapja a banktól a pénzt, és mi a banknak fizetünk. Tehát ugye a cégnél van a pénz, tehát az ők egymás között hogy számolnak el az idézetet.
Tehát nekünk nincsen ilyen módon kapcsolatunk a bankkal, hanem a cégtől.
Hát van egy fogyasztói szerződés igen. mögötte, tehát van szerződésünk a bankkal, de ilyenkor az elszámolási jogviták azok ugye azért három szereplősé válnak. Hát nem ez a világ legegyszerűbb konstrukciója.
Vissza szokták adni a pénzt?
Vissza. Cégfüggő, de vissza. Tehát nem azt mondom, hogy mindig. Sajnos vannak olyan cégek, akiket tudjuk, hogy megalakul, forgalmaz valamilyen terméket 3-4-5 hónapig, majd ezt követően eltűnik, 3 betű eltéréssel, vagy nem, 4 karakter eltéréssel megjelenik, mert ugye 3 karakter eltérésnek minimum kell lennie, 4 karakter eltéréssel megjelenik újra a piacon, közel azonos terméket árul megint.
Mi van az előzőnek a jótállásával?
Hát az, annak ez az a cég az idézetében megy a kukába.
Most ugye a jótállással együtt is.
Hát, hogyha nincsen jogutódja a cégnek, akkor nincs kinek.
De ezeket általában egy idő után visszavonják az adószámot, és felszámolják ezeket a cégeket, mert ugye nem fizetik be nyilván innentől kezdve a járulékot.
De nincs olyan, hogyha forgalmazok én egy 300.000 forintos, nem tudom én most, akkor légkondicionálót, vagy akármicsodát, és akkor nekem x ideig fenn kell tartanom, tehát ameddig az működőképes fenn kell tartani a szerviz háttere.
A gyártónak van mögöttes felelőssége, tehát egy jótállás esetében, de azért, hogyha megnézzük a forgalmazott termékek egy jelentős részének a neve, az én számomra ismeretlen.
Aha,
tehát most lehet, hogy meg tudom találni valahol Koreában, Vietnámban, vagy valahol a gyártót, de egyáltalán nem biztos, hogy van magyar hazai importőre, hazai forgalmazója, mert simán elképzelhető, hogy az a közvetlen értékesítő volt az importőr, aki egyben borul, és akkor mehetek tovább valahol.
Lehet, hogy fölvásárolt, nem tudom, 150 darabot, addig élt a cég, amíg rá nem sózta az idősekre, és aztán innen tudta bezárni.
Ez sajnos tényleg így van, és erre a problémára is már igyekeztünk fölhívni a figyelmet, hogy ez nem biztos, hogy így jól van, hogy ilyen egyszerűen lehet mentesülni a felelősség alól, bár ugye nagyon nehéz mit csinálni azokkal a cégekkel, akik hát kvázi bedöntik a céget, és ahogy a Gyuri is elmondta, utána újra alakulnak, de mondjuk talán azért a cég alapításra lehetne hozni olyan szabályokat, hogy ne lehessen egyik napra a másikra, és van, aki ezt ugye kvázi üzletszerűen vagy sportszerűen.
Azért pontosítók, tehát hogy azért az idei évtől van egy nyilvántartás, és hogyha valaki köztartozással borít be céget, akkor utána eltiltják a cégvezetéstől. Persze strómant azt nagyon muszáj lehet találni. Itt sokkal inkább a fogyasztók, azt hiszem, ez a része kevésbé, és sokkal inkább az érdekli, hogy hasonlóan, ugye mint a biztosításoknál is van egy alap, ami fedezi azokat az eseteket, hogyha biztosító beborul, vagy ugyanilyen felelősségbiztosítás, hát alap az utazás, hát az nem biztos, hogy egy rossz megoldás lenne, hogy egy olyan alapot létrehozni, ami a felborult cégekhez kapcsolódó jótállás szavatossági igények miatti helytállást biztosítaná, de hát ugye ez azért egy sokkal átfogóbb kérdés, mint egy békezetet szinten oldjuk meg.
Amit még érdemes elmondani, hogy az a probléma, és azért van ennyi probléma ezzel a területtel, egyszerűen azt tapasztaljuk, hogy ezen a területen sokkal több olyan cég van, aki nem hajlandó tisztességesen viselkedni. Még a Békető Testület maga is belefutott olyan cégbe, még egész egyszerűen a kézbesítés, tehát a testület megkeresését nem hajlandó átvenni, visszajön, nem kereste címmel, vagy megnevezéssel. Hát az a baj, hogy a magának a Békező Testületnek ilyenkor nagyon limitáltak a lehetőségei. Ugye maga a levében is benne van, hogy békéltetés, tehát ez egy olyan eljárási forma, amely legalább egy minimális együttműködés feltételez a másik fél oldaláról. Amennyiben ez nincs meg, akkor nagyon nehéz mit kezdeni vele.
Én elkanyarítottam itt a jótállással az ügyet, de hogy a szerződés, tehát hogy mi van akkor, hogy ott tartottál, hogy ugye azt ne csinálja senki sem, hogy ha már véletlenül benne maradt ebbe a szerződésben, mert 8 napos elállással nem szállt ki, hogy ne az legyen, hogy nem fizeti, hanem fölmondja egy tértivevényes, egyszerűen ír egy papírt, hogy köszönni szépen, de az a termék nem felel meg annak a minőségnek, és felmondja, szóval ennyi?
Hát gyakorlatilag igen, de mondjuk akkor kezdjük a legelejéről. Tehát ugye az ellenállási időm, és bocsánat, pontosítok, nem, a nyolc munkanap az online kereskedelemnél van, itt 15 napról beszélünk, de a lényeg, ezen a határidőn belül, ha el akarok állni, azt mindenképpen tértivevényes ajánlott küldeménnyel tegyük meg, mert ez bizonyítható. Nagyon sokan hivatkoznak arra, hogy fölhívtam őket, és én szóltam nekik, nem számít, nem fogom tudni bebizonyítani. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, hogyha hibával találkozunk, és hibás teljesítésről beszélünk egy ilyen sztoriban, akkor ott ugyanazt tudjuk csinálni, hogy először felszólítom, hogy javítsa ki, vagy cserélje ki olyanra, ami jó, mert ugye a szavatosság jutás alapján ugye van egy ilyen sorozat. Ha ezt nem tudja megtenni, mert csak ugyanilyen terméket tud adni nekem, ami ugyanúgy nem tudja azt az ígért teljesítményt, amit kellene tudnia, akkor ugye jogom van áll elállni. De ezt is mindenképpen írásban a saját magunk dokumentációja érdekében.
De akkor ez úgy van, hogy én mondjuk szerződést kötöttem, megérkezik a termék, azt mondom, hogy hát ez nem, köszönöm szépen, nem hűt, nem főt, nem tudom, micsoda, ugye, de egy ilyen példa volt, ugye, hogy akkor ugye elkezdik a csereberét, tehát adnak nekem helyette. Akkor a szerződés, az mikortól él? Tehát mondjuk az elállásom, az a, hát hiszen ott bohockodunk már egy jó ideje, hogy kihozzák az új terméket, és mondjuk az ugyanúgy nem felel meg.
Tehát a szerződés az úgy néz ki, hogy ugye termékvásárlása esetén onnantól él a szerződés, amikor megkaptam a terméket, onnantól van az elállási lehetőségem, tehát ez az elállási időm. Ha a szolgáltatás esetén, amikor megrendeltem, hogyha a szerződésnél, tehát kihozták az adott terméket, és már megkaptam, és eltelik mondjuk 2-3 hónap, és kiderül, hogy az az elektronikai berendezés mondjuk a számítógépemben mégse kompatibilis, mert nem tudja azt a funkciót, amit ígértek nekem, akkor ugye itt beszéltünk egy hibás teljesítésről. Itt akkor abban az idő, arra az időről beszélünk, hogy amikor megkaptam a terméket, és onnantól kezdve elindul a hibás teljesítés, tehát szavatossági utalásnak az időintervalluma, amin belül ugye a már sokszor emlegetett jogaimat gyakorolhatom, és hogyha ez nem számít az, hogy innentől kezdve már nem számít az, hogy valamit közvetlen értékesítésre vettem, vagy bementem a boltba és megvettem. Ezek a jogaim ugyanúgy megvannak, csak a legelején van egy extra jogom, hogy nem azt kaptam, mint amit szerettem volna.
Én tehát a konkrét példa, amit felhoztál, hogy meghozzák nekem a terméket, és azt mondom, hogy na ezt aztán ne, akkor ugye itt annyi a könnyebbség, hogy amennyiben ezt mondjuk akár online módon, akár egy ilyen termékbemutatón vásároltam, és mondjuk ott nem adták oda a terméket, az előfordulhat, akkor nem kell indokolnom, hogy miért. Tehát, hogyha benne vagyok ebben a 8 munkanapban, akkor azt mondom, köszönöm szépen, nem kérem. És pont.
Tehát ennyit írok.
Utána viszont, ha ez az időszak letelik, akkor utána valóban már csak akkor reklamálhatok, hogyha kifejezetten minőségi kifogásom van. Egyébként ugye az is tapasztalat, hogy ezeket a bizonyos minőségi kifogásokat ezekkel a cégekkel megint csak nem egyszerű érvényesíteni, már csak ezért is érdemes meggondolni, hogy érdemes-e több százezer forintos ilyen terméket itt vásárolni.
Akkor ugye a netes vásárlás esetén 8 nap az ilyen,
8
munkanap, a másiknál ugye 15. De ez esetben, hogyha ha megtörténik, akkor az előleged bármennyi is volt, azonnyomban vissza kell akkor utalniuk.
30 napon belül kellene visszakapni. Aha. Az előleget.
És kellene ezt, visszakapni?
Hát van, ahol megkapom, ahol nem. Tehát ugye itt nagyon fontos hangsúlyozni. A közvetlen értékesítők között is vannak tisztességes cégek. Általában, csak hogy azok nem kerülnek a békéltető testülethez, mert azok normálisan járnak el. Van a közvetlen értékesítőknek szövetsége is, akik meghatározott szabályokat fogadnak el saját magukra, ami szigorúbb is, mint a jogszabályi előírás. Tehát vannak tisztességes cégek, ezt nagyon fontos hangsúlyozni, csak nagyon sok az egynyári vitéz, aki gyorsan megpróbál lehúzni egy-két bört erről a piacról, és aztán lehet, hogy egy fél év múlva teljesen más tevékenységet fog folytatni, teljesen más területen. Mert relatív kis beruházással ugye meg lehet ezeket csinálni.
De mi van akkor, hogyha én vettem egy ilyen komoly cuccot, mondjuk 300 000, És ugye az előbb említettétek, hogy mondjuk van olyan cég, aki fél év után ugye eltűnik, és ugye részletre vettem, és fél év után már nincs a cég, viszont nekem van a hívják a törlesztőm, igen, soba meg a rossz került, termékem. Igen. No, nincs cég, tehát hogy akkor itt mit lehet csinálni?
Ezt, nagyon röviden, ez a pech, de...
akkor viszont itt csoppek van.
De gyakorlatilag igen, ez probléma. Tehát ugye ezért van az, és ezért nagyon fontos szétválasztani az online értékesítést, és mondjuk az ilyen típusú közvetlen értékesítőket, mármint a Cochlear-ekről beszélek, hogy egy online felületnél le tudom csekkolni a céget, meg tudom nézni azt, hogy mikor alakult, mióta van ott, mennyi ideje forgalmaz termékeket. Ezt egy közvetlen értékesítéssel foglalkozó cégnél nehezen tudom megcsinálni. Ott ülök bent egy teremben, mondják azt, hogy vegyem meg már pedig ezt a turbófűtéses takarót, mert akkor én soha életemben nem fogok megbetegedni, stb. És innentől kezdve van mögötte egy cég, ami nem tudom, hogy kicsoda. Nem tudom, hogy micsoda. Nincs időm utána nézni, hiszen nem az van, hogy kinyitom ott a számítógépen, és gyorsan lecsekkolom, hogy igen, akkor ez a Gipsjakaf 2 Kft. És mikor alakult? Ja, a múlt héten? Akkor ezzel lehet, hogy óvatosnak kell lennem. Ugye az online rendelésnél ezeket mind megcsináltam. Vannak fogyasztói visszajelzések egy-egy oldalon. Itt ebben az esetben nagyon nehéz ellenőrizni, pont ezért is van ez az elállási lehetőség, csak itt nagyon fontos tényleg arra figyelni, hogyha rájövök, mire hazamentem, hogy porul jártam, akkor azonnal álljak el. Mert utána járhatok így, igen, hogy van egy több százezer forintos termékem, ami egy fél év után nem működik, és de már 3 hónapja a cég sem működik. Persze, így járhatok
bolti... És akkor ilyenkor sakmat? Tehát, ugye
gyakorlatilag sakmat. Bolti kereskedelemben is járhatok így. Felszámolási eljárásban lehet igényt érvényesíteni. A jó utalás azt hiszem, hogy ez egyik sorba kerül. Tehát nincs jó helyen. Tehát...
És a részleteket viszont kötelező lesz végig kifizetni.
Van egy összerződésem egy bankkal. Tehát ez ugye nehéz,
mert... És méltányosságot a banktól meg ez
hát, kérdez, és lehet, hogy kapsz.
Aha, igen.
Mert legyünk igazságtalan, lehet.
De a persze, értesítsetek, hogyha...
Igen.
Ez a bank, ez egy profitorientált szervezet, neki az a dolga, hogy hitelt helyez ki. Az egy másik dolog, hogy én nekem volt olyan tapasztalatom, hogy 79 és 81 éves embernek adott a bank termékhitelt 3 évre.
Hát ő úgy ítélte meg, hogy az átlag életkor az...
Igen, tehát volt ilyen, aztán utána, amikor mondtuk, hogy ez talán egy kicsit nem stimmel, ott például sikerült elrendezni a történetet, pénzt visszakapták a néniék, a bank is fölbontott a szerződést, stb. De azért ez minden esetre érdekes volt. Tehát 79 és 81 éves házaspár volt, és megkapták a 3 évre a banktól a kölcsönt.
Erre mondom én azt, hogy komoly probléma van, és ezt is valahogy ezt a részét szabályozni kéne, a hitelfelvételt, ami kifejezetten a termékbemutatók és a termékbemutatós értékesítéshez
köthető hitelfelvételt. Teljesen korrekt, hogy egy ilyen, akkor amikor aláírja ott ezen a termékbemutatón a hitelszerződés, és ez teljesen korrekt eljárás? Ezt nem lehet megtámadni?
Hát, ugye itt elvileg külön aláír egy hitelszerződést is hozzá, amin beigszerik természetesen az, hogy az összes tájékoztatást megkapta. Valószínűleg ezeknek az embereknek ott van egy valamilyen ügynöki státuszuk a bankhoz, tehát valamilyen szerződéses kapcsolatban állnak, az, hogy pontosan mi az a státusz, ezt nyilván nem tudjuk, mert nem ülünk ott, tehát de ezek elvileg jogszerű szerződések.
Az nem szokott előfordulni, hogy ugye ezeket ilyen kis szórólapokon szokták hirdetni ezeket az utakat, ugye én is szoktam kapni a postaládába egy csomót ezekből, hogy nem az köti a szerződést, aki invitál engem az útra. Tehát, hogy ilyen módon aztán a legkevesebb esélyem majd mondjuk utána nézek. Kérdezem én, hogy azok szoktak invitálni az útra?
Amikor ott van a szerződésem, azon kell lennie egy cégnek. Tehát én az a kötöttem szerződést. Teljesen mindegy, hogy egyébként te hívtál meg engem arra az útra, vagy a szomszédnéni, vagy kaptam egy szórólapot. Én oda mentem, és leszerződtem azzal a céggel, akinek ott a szerződést aláírtam. Tehát az, hogy most, hogyha a tévében látod a reklámot, akkor ott a reklámstúdió felel érte? Nem. Tehát ilyen szempontból ez teljesen mindegy, hogy ki volt az, aki megkötted, akivel te szerződést kötöttél, az számít, és ezzel szokott általában gond lenni.
Van még néhány percünk, és netről szinte egyáltalán nem, azt tudjuk, hogy 8 munkanapon belül, ugye, ami nem azt jelenti, hogy 8 nap, hanem ugye ebben hétvége is van, tehát hogy jóval több időnk van. De ez mi van a nettel akkor? Ott milyen problémák szoktak előfordulni, mire figyeljünk, és mondjuk...
Amivel én is találkoztam mostában, és békétöltés tületi, ugye az, amit lehet javasolni, hogy a legtöbb korrekt cég, aki interneten keresztül árul, főleg, hogyha mondjuk nem egy pizzáról van szó, hanem tartós fogyasztási cikkekről, akkor ő biztosít utánvétes vásárlási lehetőséget, vagy nevezze bárminek is, de egy olyan lehetőséget, hogy amikor hozzá megérkezik a termék, akkor tudjam a termékárat kifizetni. Abból tud probléma lenni, hogyha a fogyasztónak valami nagyon megtetszik, és mondom, találkoztam is ilyen panasszal, hogy bankkártyáról elutalta a teljes vételárat, ami közel 100 000 forint volt, és aztán valahogy csak nem érkezett meg a általa nagyon áhított LCD televízió. Először azt mondták, hogy pont azt a típust már nem tudják szállítani, de ha még egy kis pénzt hozzárak, akkor egy másikat igen, akkor inkább gondolta, hogy jó, hát akkor jó lesz az is, még inkább kifizet ezt a 11 000 forintot, hogy csak legyen végre tévéje. Valahogy aztán az a tévé sem tudott megérkezni, és aztán mire elment volna reklamálni az áruháznak a budapesti központjába, addigra egy üres kirakatot és üres üzlethelyiséget.
Ez is a pech kategória?
Talált. Tehát itt a fizetési módokkal figyeljünk oda. Én nem nagyon biztatnék senkit arra, hogy előzetesen fizessen. Fizessen akkor, amikor ott van a termék, meg tud győződni arról, hogy azt a terméket kapta, amit ő megrendelt, és azt valóban át is vette. Itt leginkább ez jelenthet problémát, de egyébként, ahogy a Gyuri is elmondta, ezeken a honlapokon utána lehet nézni. Egyrészt az interneten sok-sok fogyasztó információ van arról, hogy melyik céget tartják korrektebbnek, melyik teljesít jobban, melyik kevésbé, mióta van meg a cég. A saját honlapján például föllelhető-e olyan kommunikációs csatorna, amin ön könnyen el lehet érni, magyarán szóval megadja a pontos címét, telefonszámát, azon valóban, hogyha az a telefonszámot megadja, és én azt föltartsázom, akkor ott valaki fölveszi a telefont. Tehát itt azért több olyan elővigyázatossági lehetősége van a fogyasztónak, amit ha megtesz, akkor jóval kisebb az esélye, hogy pórul járjon, mint mondjuk egy ilyen termékbemutató kapcsán.
Ennek a konkrét esetnek a kapcsán tényleg mi lenne?
Ez egyébként a klasszikus online csalások egyike, és itt azért pontosítanám a Gábort egy kicsit. Nem mindegy, hogy bankkártyával fizetek, vagy banki átutalással. És ha bankkártyával fizetek, akkor visszatudom szedni a pénzemet. Ha banki átutalással, akkor nem. Óriási az eltérés emiatt. Tehát, és ez a bankok felelőssége. Ugyanis, mert egy bankszámlám nekem is lehet, ahova azt mondom, hogy utaljál nekem 100 000 forintot, és eldöntheted, hogy utalsz-e vagy sem. A bankkártyához, viszont ahhoz, hogy bankkártya jogosul, tehát hogy bankkártyával tudjak fizetni, ahhoz a kereskedőnek le kell szerződnie a bankkal, hogy jogosult egy olyan bankkártya terminált valamilyen úton módon, akár egy online bankkártya terminált használni, és ezért van már egy mögöttes felelőssége. Tehát itt a bankkártyával történő vásárlás az ilyen szempontból biztonságos, mert nagyon jól hangzik az, hogy utánvétel rendeljük, ez Magyarországon megoldható, de egy külföldi kereskedőt szeretnénk venni, akkor ez nyilván egy német kereskedő soha nem fogja nekem utánvétel elküldeni, ő azt fogja mondani, hogy fizessek. Ha bankkártyával kell fizetnem, akkor nem okoz gondot, ha banki átutalással, akkor viszont gondot okoz. Tehát ez az egyik. A másik, egyébként az egyik klasszikus csalás példa az, amikor van egy jó áru termék, megrendelem, utalok, átutalásról beszélünk, utalok, és mondják, hogy nincsen ez, de ha rendelek még kettőt hozzá, akkor fél áron megkapom a hármat, mert akkor be tudnak még hozni, és így szépen föl lehet hozni mondjuk az egy megrendelt telefont 6 darabra, mert hogy úgyis olyan jó áron lesz, hogy szét lehet szórni az ismerősöknek, és amikor ezt így szétszórjuk, akkor utána már a 6 darab telefon nem jön meg, és akkor a 6 darabbal már jó jár, mert egyszer 25 000 forinttal nem fog akkor át a kereskedő, de ezt már 6-ra föltolta, akkor az már ugye egy szép sztori. Itt ugyanaz a verzió volt, megrendelte 100-ért, még utána egy 10-est, még egy 10-est, föltolja 150-ért, és akkor már ott volt egy szép kis összeg, amivel utána érdemes.
De hát akkor ezzel nem is tudtok leülni békéltető testületben, tehát itt esélytelenség.
Az online csalókkal nem, de nem ez a szokott, nem ezek szoktak. Ami olyan, amit mi is tudunk kezelni, azok a szállítási határidőben nem tartása. Ez most a karácsony előtt nagyon fontos téma, hiszen nagyon nem mindegy,
igen,
hogy az a
24.
az, amit megrendelek,
meg, 28, igen.
Az csak jövő januárban jön meg, és egy vouchert adtam, hogy igen. Kedves kisfiam, majd azt a legút, azt te
egyszer
majd meg tudod kapni januárban, most a karácsony falat nincsen semmi, vagy pedig megérkezik tényleg időben, tehát ez az egyik probléma, ami gondot szokott okozni. A másik, ami gondot szokott okozni, azok általában a számítástechnikai eszközöknek a kompatibilitás problémái. Tehát az, hogy hiába van fönt egy adott termékről, hogy ezt meg ezt tudja, nem biztos, hogy kompatibilis. Viszont ezek általában a szoftverhez kötöttek, és ugye zárjeggyel védettek, és hogyha már fölbontottam a zárjegyet, akkor akkor nem vagyok jogosult elállni, hiszen ő akkor ugye, felhasználhatom, nehogy az lenne, letöltöm, és aztán visszaadom, és kiderül, hogy nem kompatibilis. Ezek szoktak például még gondot jelenteni az online kereskedelemnél, hogy ilyenkor nehéz az igényünket érvényesíteni. A harmadik, amikor meg a fogyasztók nem annyira tisztességesek, és kihasználva 8 munkanapot, 7 munkanap után visszaadják a terméket, majd vesznek egy másikat, mert szintén 7 munkanap után visszaadnak.
És akkor vannak,
akik erre utaznak, és akkor ilyenkor a kereskedők tépik a hajukat.
Uh-huh. Az a gáz, hogy elfogyott az időnk, de hát lesz még ilyen fogyasztóvédelmi óránk. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és akkor majd gondolom a következő hét azért még egy picit bele tudunk kapni az internetes kereskedelembe. Gábor, biztos.
Hát meg a karácsonyi nagy vásárlásban.
Meg igen, arról is érdemes lesz majd szerintem most már néhány szót váltani, hogy még azok a legtipikusabb problémák, amikkel ilyen nagy karácsonyi bevásárló sok alkalmával szembesülünk.
Szóval a Pest megyei Békéltető Testülettől Szép Gábor és Morvai György volt a vendégünk. Önöknek köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet.